Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt egyházunk a Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Habakuk próféta könyvében a 2. fejezet első 4 versében a következőképpen. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra. Az Úr szólt is, és ezt mondta. Írd le ezt a kijelentést, vésd táblákra, hogy könnyen el lehessen olvasni. Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg. Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik. Nem marad el. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, először egy éneket énekeljünk el, szerintem sokan ismerjük, a kivetítőn nem sokára meg is pillanthatjuk. Az a címe, hogy az Úr jósága, hogy még élünk a Földön. Az alapján a bibliai ige alapján íródott, amit az elején felolvastunk, Jeremiás síralmainak a könyvéből. Az Úr jósága, hogy még élünk a Földön, mert az ő irgalma soha véget nem ér. Újjáéled reggelre, minden reggelre, nagy a te hűséged, Uram, nagy a te hűséged. Az Úr jósága, hogy még élünk a Földön, mert az ő irgalma soha véget nem ér. Újjáéled reggelre, minden reggelre, nagy a te hűséged, Úrunk, nagy a te hűséged. És még utoljára, az Úr jósága, hogy még élünk a Földön, mert az ő irgalma soha véget nem ér. Újjáéled reggelre, minden reggelre, nagy a te hűséged, Úrunk, nagy a te hűséged. Nem sokat kell magyarázni, hiszen magától értetődő, hogy arról szól ez a nagyon rövid kis ének, igevers, hogy nem a mi jóságunk, nem a mi hitünk, nem a mi hagyományápolásunk, igyekezetünk eredménye az, hogy élünk, ha bár ezek fontosak, de nem ennek az eredménye, hogy élünk, hanem az Isten szeretetének az eredménye, hogy ő még mindig kitart mellettünk, még mindig éltet bennünket. És hogy ezért adjunk hálát az ő szeretetéért. Ez a legtöbb dolog, legnagyobb dolog a világon. Van jelentősége még annak is, hogy ezen a földön élünk, és engedi, hogy ezen a földön éljünk. Még akkor is, hogyha olykor az emberen átsuhan, vagy aztán lehet, hogy idővel egyre tartósabb érzéssé válik, hogy hát jó lenne már elmenni, jó lenne már elköltözni, de még akkor is van jelentősége annak, hogy itt, ezen a földön van valami feladatunk, ahogyan Habakuk is átéli ezt, és ezért írja azt, hogy az őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám. Valamit szólni akar hozzánk az Isten, és abban a reménységben gyűltünk össze, hogy mi is úgy megyünk majd haza, hogy valamit szólt hozzánk. Az is lehetséges, hogy valaki még nem tudja, hogy miért van itt. Van Kon Zsuzsának egy éneke, amit együtt énekel Bódi Lászlóval, a Csodálatos Világ című ének, és ebben van egy pár ilyen sor, hogy mi lesz a vége, nem tudhatom, sötétben élek, a fényről álmodom, honnan jöttem, hová megyek? Ha tudnám a választ, elmondanám neked. Nem tudom, hogy miért vagyok itt, nem tudom. És emlékszem arra, hogy mennyire megrendültek a fiatalok, amikor, most tudom, hány évvel ezelőtt volt, hogy Bódi László, ugye, aki cipőnek beszéztek, meghalt, és pont akkor beszélgettünk valami örök élet témájáról, vagy valami hasonlóról, a konfis felkészítő alkalmakon, és akkor a lányokat kérdezték, hogy és akkor most mi lesz a cipővel? Most akkor hol van a cipő? Mennyire megrendítő, mély, őszinte, kitárulkozó, azt is lehet mondani, bátor gondolatok ezek. Bátor azért, mert meri elmondani, hogy nem tudja, hogy miért van, ha tudná a választ, de jó lenne, el is mondaná. Meg hát nagyon szomorú ez a gondolat, hogy a sötétben élek, és a fényről álmodom. Azért mondom, hogy szomorú, mert minden egyes keresztelő alkalmával úgy adjuk a meggyújtott gyertyát, ugye a keresztelői családnak, hogy hát Jézus a világ világossága. Ő vezessen benneteket az életetek útján. Tehát nem kell sötétségben élni, sötétségben járni, nem kell csak álmodni a fényről, hanem hát Jézus lehet a ti világosságotok. És ez most is éppen ezért, mivel ez az életérzése az embereknek, hogy a sötétségben élnek, és csak álmodnak a fényről, ezért kell kiállni ma is, ahogyan a Habakuk próféta kiállt, és hirdetni, hogy miért vagyunk itt, hogy kicsoda az Isten, hogy miért alkotott, és hogy majd örök életet ad nekünk. Ezért is vettük elő a tegnap előtti ifjúsági bibliórán Luther Mártonnak a hitvallását. Szerintem legtöbben tudjuk, de azért hadd olvassam végig az apostoli hitvallás alapján, hogy ő hogyan vallja meg a hitét. Így fogalmaz a kis KT-ban, hogy hiszem, hogy Isten teremtett engem, minden teremtménnyel együtt. Ő adta testemet, lelkemet, szememet, fülemet és minden tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és ezeket most is fenntartja. Ezért ad nekem ruhát és lábbelit, ételt és italt, házat és gazdaságot, feleséget és gyermeket, szántóföldet, barmot és mindenféle jót. Testemet és lelkemet naponként mindennel bőven ellátja, táplálja. Megoltalmaz minden veszedelem ellen. Megvéd és megőriz minden gonosztól. És mindezt csupán atyai, isteni jóvoltából és irgalmasságából cselekszi. És én arra sem érdemes, sem méltó nem vagyok. Mindezért én csak neki csak hálával és dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom. Ez így igaz. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az atyától öröktől fogva született, valóságos Isten és Szűz Máriától született valóságos ember. Az én Uram, aki engem elveszett és megítélt embert megváltott, vagyis minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából megszabadított és magáévá tett. Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az övé legyek, az ő országában, ő általa éljek, és neki szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban. Mert ő feltámadta halálból, él és uralkodik örökké, ez így igaz. Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem ő hozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által. Ő világosított meg ajándékaival, és ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben, ahogyan a Földön élő egész Atyaszentegyházat is elhívja, gyűjti, világosítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az Atyaszentegyházban nekem és minden hívőnek naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt, és nekem és minden Krisztusban hívővel együtt örök életet ad, ez így igaz. Hát, szerintem ennyit elég tudni a Szentírásból, amit Luther Máté leszűrt, ilyen röviden, hogy a családfők ezt tanítsák a családtagjaiknak. És akkor már sokkal előrébb tartanánk, az biztos. És nekem az megrendítő ebben a hitvallásban, hogy nem úgy magyarázza Luther, hogy hát itt az apostoli hitvallásban ez a szöveg, az a gondolat, az a latin szó ezt jelenti, vagy azt jelenti, hanem saját magára alkalmazza. Hiszem, hogy engem teremtett. Hiszem, hogy engem váltott meg. Tudom azt, hogy nem vagyok méltó, meg érdemes az Istennek a szeretetére, gondoskodására, de ezt kapom tőle, ezért hálával, dicsérettel tartozom. Meg, hogy engem is megváltott a bűntől. Minden bűnömet bőséggel megbocsátja, és örök életet ad. De nem csak nekem, hanem mindenki másnak, minden Krisztusban hívőnek. Nagyon-nagyon fontos, hogy mi is ilyen személyesen tudjuk elmondani a hitünket, amikor kiállunk erre az őrhelyre, erre a bástyára, és elmondjuk az embereknek, akik várják a mi bizonyságtételünket lényegében. És amikor ugye Luther tapasztalja, hogy kiforgatják a szavait, kiforgatják az ő bizonyságtételét, ugye különösen akkor, amikor ugye György lovakként hagyja el Warburg várát, és szembe találkozik a pusztítással, amit a német parasztlázadás okozott 1524-25-ben, akkor hát nagyon úrrá lesz rajta a depresszió, a letargia, hogy nem olyan egyszerű, nem olyan egyszerű az Isten igéjét hirdetni és megvalósítani. És valamikor itt fogalmazza meg a lóról a készített filmben, hogy hajdani elbizakodottságom elhagyott már. Mert hát sokszor így van az ember, hogy nagy elánnal, nagy lelkesedéssel indul el a hit útján, de hát a hitet egész életünk végéig tanulni kellene, mert itt arról van szó, hogy az igaz ember a hite által él, ugye tudjuk, ez Luthernek is egy döntő mondata volt, amit Pál apostol idéz a római levélben. Szóval, hogy a hitet azt egész életünkön át tanulni kellene, mert ha nem, akkor gyakran derékba törik a hitünk, azt mondja, hajdani elbizakodottságom elhagyott már. Megfogalmazódik, vagy eszembe jut ezzel kapcsolatban az egyház két megközelítése, ami az ókortól kezdve jellemző volt, az egyik a szenvedő egyház kifejezés, a másik a dicsőséges egyház kifejezés. A dicsőséges egyház kifejezés arról szólt, hogy hát mivel a Krisztus feltámadásából táplálkozunk, akkor dicsőségesen haladunk előre, győzelmet győzelemre halmozunk az életünkben, és így haladunk a célunk felé. A szenvedő egyház inkább arról szól, hogy hát bizony nagyon sokszor megfáradunk, nagyon sokszor elesünk, nem olyan dicsőséges az egyháznak az élete ebben a világban. És hát úgy gondolom, hogy a jelenlévők többsége valószínűleg azzal ért egyet, velem együtt,
hogy bizony ilyen az egyház, ilyen szenvedő. Hogy nagyon sokszor épp hogy élünk, épp hogy megvagyunk. Mert hogy valójában szenvedő Krisztusunk van. A Krisztus is szenved velünk együtt és bennünk. Amikor elindul egy új gyülekezet, új egyház, ugye ez manapság gyakran megtörténik, hiszen ma már össze sem lehetne számolni, hogy Magyarországon hány kis felekezet, kis gyülekezet létezik. Még valamikor a rendszerváltás után pár évvel még lehetett tudni, hogy 30, 40, meg 60, most már több száz nem lehet számon tartani sem. Az egyik ilyen kis egyház, azért őket idézem, mert őket véletlenül ismerem is, a hitvallásukban így fogalmaznak. Hisszük, hogy Isten célja napjainkra, hogy összehívja, felállítsa az ő dicsőséges egyházát, amelynek tagjaivá, részeseivé hív minket, mindannyiunkat. Hisszük, hogy ennek az egyháznak nagyobb dicsőségben, nagyobb dicsősége, ereje és hatalma lesz minden korábbi egyházi, templomi, gyülekezeti intézménynél. Nagy elánnal indulnak, és azt mondják, a mi egyházunknak, amelynek mi is a képviselői vagyunk, sokkal nagyobb lesz a dicsősége, ereje, hatalma, mint minden korábbi másnak, templomi közösségnek, felekezetnek, stb. A valóság, azért mondom, hogy tőlük idéztem, akiket ismerek, a valóság az, hogy habár alig indultak el még, már csak nem szétzilálódtak. Rengeteg bajjal, nyomorúsággal, bűnnel küszködnek ők is, a tagjaik. De hát ezen mi nem lepődünk meg, hiszen tudjuk, hogy minden egyház és gyülekezet gyarló emberekből áll össze. Ők megfogalmazzák, hogy felállítja Isten az ő dicsőséges egyházát, tehát ők arra hajaznak, hogy mi dicsőséges egyház vagyunk. A valóság az, hogy szenvedő egyház, küzdő, mindvégig küzdő egyház maradunk. Viszont lehetőségünk van hitből élő emberekké válnunk. Úgy is fogalmazhatnék a jól ismert szó, valamit gyakran használnak ma, hogy individuummá válhatunk. Ugye individuum a latin dividus szóból jön, individus, ami nem osztható. Vagyis egy olyan személyek lehetünk, amelyek jól elkülöníthetőek, térben, időben behatárolhatóak, és bár hasonló fizikai testfelépítésünk van, mégsem okoz gondot a másiknak a felismerése. Teljességgel meg tudjuk egymástól különböztetni az embereket, kivéve ha már kicsit idősödünk és távolra nem látunk annyira, vagy hogyha nem négereket látunk, mert ugye őket mindig egyformának látjuk, vagy a kis kínaiakat, de hogyha ott élnénk, akkor biztos, hogy már őket is meg tudnánk különböztetni egymástól. Szóval, hogy mi teljesen megkülönböztethetőek vagyunk. Nem vagyunk egy srófra teremtve, hanem különböző személyiségek vagyunk. Na most ez a bűneset következtében Istennek ez a terve, hogy mi külön-külön egyéniségek legyünk, ugye megromlott, mert mondjuk a buddhizmus szerint nincs is individuum, tehát oszthatatlan személy, különálló személy, hanem csak egy nagy egységes világlélek van, és minden ennek az egyetemes egésznek a része, még az egyén is, akinek az újra születések után, hát ne is mondjam azt, hogy beleszületik az egyénnek a lelke egy tőle teljesen idegen testbe az ő hitük szerint. És ennek az egyénnek a végén vissza kell jutnia a világ lélekbe, a brámánba, és ott feloszlik, megszűnik, nem lesz többé. Tehát egy ilyen egy ilyen nagy massza a bűneset következtében sok vallásnak, vagy vallás filozófiának a felfogása az emberről. De valami hasonlót fogalmaz meg mondjuk Nietzsche, az ateista filozófia, filozófus, aki azt mondja, hogy vannak az emberfeletti emberek, ugye az übermensek, ugye ő ráhallgatott Hitler, és tehát vannak a csorda emberek, akik homogén masszát alkotnak, és az emberfeletti embereknek kell, akik a hagyományos értékekkel szembefordulnak, tökéletes szabadságukkal tűnnek ki, legalábbis úgy tűnik, mint hogy a tökéletes szabadságban élnének, erőre, hatalomra törekednek, és a csorda embereket kell nekik vezetni. A csorda emberek pedig egy elképzelt Isten diktátum előtt hajlonganak, így fogalmaz Nietzsche. Egy elképzelt Isten diktátum előtt hajlonganak, a részvét és a gyengeség erkölcse előtt hódolnak. Ide írtam magamnak, hogy ezek vagyunk mi. És ez Jézus, aki a részvét és a gyengeség erkölcse előtt hódol. Gyengévé lesz értünk, vállalja a halált értünk, mert számára nem vagyunk csorda emberek, nem vagyunk egy homogén massza, hanem fontos egyének, individuumok vagyunk. Zárójeles kérdés, hogy vajon az mennyivel jobb, hogyha az ember nem az Isten diktátum, az Isten parancsolata előtt hajlunk, hanem egy másik embernek a parancsa előtt. Mennyivel jobb az? Tönkreteszi a bűn eset az individuumot, az egyént, de egy friss, vagy nem olyan friss, de mai slágerben is megfogalmazódik ez a érzés, hogy összemosódok mindennel. A Bikini Együttesnek van egy ilyen száma, hogy az ember mindig jobbat remél, porból lettem, porrá leszek, félek, hogy a ködbe veszek. Tehát itt is, hogy feloldódik az individuum, megszűnök. Vagy a másik oldalon, hogy a hatalmaskodó lesz az ember, lenézi a másikat, alantasnak tekinti. Szóval, hogyha nem hitből él az ember, ha nem az Istenben való hitből él az ember, akkor ez lesz belőle. Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű. Vagyis történik benne valami, de nem látja át igazából, hogy mit csinál. Van egy... Ugye a hitből élni azt jelenti, hogy abban hinni, hogy Jézus tett eleget a mi bűneinkért. Hogyha ezt nem tudom elfogadni, hogy Jézus tett eleget a mi bűneinkért, akkor azt éljük át, hogy akkor nekem kell megfizetnem a bűneimért. Mert ugye ezt szoktuk is mondani, és át is éli az ember, hogy mindenért fizetnünk kell. Mindenért meg kell fizetnünk. Egy hívő pszichiáterről ír Gyökösi Bandi bácsi, nagyon érdekes a történet, meg a folytatás is. Kezelése jelentkezett ennél a hívő pszichiáternél egy bűnei miatt gyötrődő férfi. Többszörű beszélgetés folyamán a pszichiáter elválasztotta a beteges jelenségeket az egészséges bűntudattól. Amikor már az egészséges bűntudatnál tartottak, az olyan konkrét bűnöknél, amelyre igaz hittel azt mondhatta a betegének, erre pedig a legközelebbi úrvacsorán kérjen bocsánatot Istentől, és ott ezt megkaphatja. A páciens, aki egyébként gyakorló, hitű, protestáns, evangélikus vagy református volt, csak ennyit mondott, csak ennyi. Ilyen olcsón megkaphatom? Nem szabna ki rám a doktor úr is valamilyen büntetést? Mondja a Bandi bácsi, hogy ismer olyan katolikusokat, akik szívesen rátesznek néhány lapáttal arra a penitenciára, amit kiszabnak rájuk. Tehát, hogy nem ötször mondja a mi atyánkot, hanem tízszer. hogy nem háromszor az üdvözl légy Máriát, hanem hatszor. Mert mindenért fizetni kell, és biztos legyen az a büntetés. Biztos megfizessek a bűnömért. Na de hát az ember tudja, hogy nem tudom, hogy mikor lesz elég. Ugye tudjuk, hogy Luther is emiatt szenvedett nagyon sokat, hogy vajon mikor fizettem meg már én a bűnömért. És mivel, ha nem tudjuk elfogadni, hogy Jézus fizetett meg értünk a bűneinkért, akkor sohasem lehetünk ebben biztosak, és mindig saját magunkra akarjuk ráterhelni, saját magunkat akarjuk megbüntetni, vagy a másik embert megbüntetni, vagy akár másik népet büntetni. Majd erre is fogok példát mondani. De nézzük először a Bandi bácsinak a tapasztalatát. Azt mondja, hogy nemrég olvastam egy házasság lélektani szakmunkában, hogy egy férfi, aki beteg felesége halálát kívánta, halála után elvette a kedvesét. Ám új házasságában egyszerűen nem tudott házas életet élni. Az analízis kiderítette, hogy ennek semmiféle testi oka nincsen, csak és kizárólag lelki oka. Ez önbüntetés a gondolatban állandóan kívánt feleséggyilkosság miatt. Igen. Szóval, hogy a lélektan az működik, akár hívő valaki, akár nem hívő, meg kell büntetni a bűnt. Mindenért fizetni kell. És ezért óriási jelentőség, hogyha tudom, hogy Jézus fizetett meg, és nem saját magamon kell elverni a port, meg nem is a másik emberen kell elverni a port, hiszen hányszor megtörténik, hogy a másik ember kiáltjuk ki bűnbaknak, hibásnak, és mindenért őt okoljuk. És ahogy mondtam, van olyan, amikor egy egész népet kiáltanak ki bűnbaknak, mondjuk a zsidó népet. Vagy van olyan vallás, ahol bűnbaknak kiáltják ki mondjuk a nőket. Ugye azt tudjuk, hogy melyik vallásról van szó, még mondani is alig merném, vagy merem kimondani. De arra biztos emlékszünk, hogy néhány hónappal ezelőtt Törökországban egy apa drótot tekert a kislányának a nyaka köré, és megfojtotta. Miért? Azért, mert megerőszakolták, és az ő hitük szerint ezzel csorba esett a családnak a becsületén, amit vérrel kell lemosni. Ő a bűnbak. Ugye az iszlám hitvilágban mindig a nő a hibás, még ha ő rajta tesznek erőszakot, akkor is. Ugye ezt nem értik az emberek, amikor befogadásról van szó, hogy aki így gondolkodik, azt hogy lehet befogadni? Mert itt nem egyetlen emberről van szó, amikor megkérdezték a társadalomnak a tagjait, hogy kivel értenek egyet, az apával, vagy pedig nem, az apával értettek egyet. Tehát ott ez a normális. Elég nehéz együtt élni ilyen felfogású emberekkel. Szóval a lényeg az, hogy mindig jelentkezik az a probléma, hogy a bűnért büntetés jár. Mindenért fizetni kell. Egyetlen valaki, aki tud fizetni a bűnért. Méghozzá az Isten, az Úr Jézus, aki magára vette a mi bűneinket. És vegyük komolyan, amit ez a hívő pszichiáter mondott, hogy amikor valamilyen bűn terhel, akkor vigyük oda az oltárhoz. Máshová nem vihetjük. Bárki, aki tud ennél jobb helyet, nyugodtan jelentkezzen. Semmilyen helyet nem tudok. Se a pszichológusnál, se a pszichiáternél, semmi. Motivációs trénerek, kommunikációs szakértők, lelki edzők, guruk, bárki lehet. Senki nem tudja a bűneinket elvenni, csak Jézus. Ezért
forduljunk ő felé, és tanuljunk hitből élni, mert az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, másokat fog hibáztatni, vagy saját magát fogja büntetni, de az igaz ember a hite által él. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, Te látod igazán a mi lelkünknek a mélységét, a lelkünknek a kérdéseit, a lelkünknek a problémáit, bűneit, amelyeket nem is látunk át igazán. Segíts Téged elfogadni, Téged hívni, a Te keresztedre letenni a bűneinket, hogy ne magunkon vagy másokon akarjuk leverni a bűneinket, hanem engedjük, hogy Te szabadíts meg, és Te oldozz fel, Te ajándékozz nekünk méltatlanságunk ellenére irgalmadból bűnbocsánatot és örök életet. Amen.